És akkor ugye arról van szó ezekben az amerikai filmekben, ugye mindig jönnek a gonosz földön kívüli élőlények, ugye? És ezek ilyen nagyon gonoszak, ilyen mindig el akarják pusztítani az emberiséget, de ugye az benne a csavar, hogy sosem tudjuk, hogy jönnek, csak hirtelen mindig így itt vannak, és akkor már megtörténik a baj, és akkor csak így nézünk, hogy jaj, itt van az IT, és meg akar minket enni. De mi lenne akkor, hogyha előre tudnánk, hogy jönnek a idegen inváziós földön kívüli űrlények? Mi? Hogy készülsz fel egy ilyenre, hogy tudod, hogy jön az apokalipszis? Ugye erről szól mai sorozatunk, meg hát igazából most belegondolok, ez gyakorlatilag a klímaválság.
Gyönyörű gondolat, akkor beszéljünk erről.
Ha kérdéseid vannak...
Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő?
Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés, szemlélődj.
Ha válaszokat keresel...
Ez a valami egy vírus?
Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy módosítottunk, hogy használjon és ne ártson.
Ha szomjazol a tudásra...
Fogalmat sincs, mivel állsz szemben?
A Shakespeare összessel? Jó anyád tudja, hogy ruháit viseled?
A hajta kíváncsiság?
Két lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész. Melyiket választod, rózsaszín?
Elmondjuk a megoldást.
Hallani akarom az ajánlatot.
Roboraptor Rádió. A Geek Filmes Kibeszéli Podcast.
Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt Roboraptor Podcast. Fresh vagy aktuál, vagy kitalálunk neki valami külön kis címkét, mert hogy a mai adásunkban kis eltérünk az eddigi adásmenetünktől, és nem retrospektív filmekről fogunk beszélni, hanem egy egészen aktuális új sorozatról, ez pedig a háromtest probléma, ami aztán most jól rá is cáfolok, mert gyakorlatilag március második felében majd egy hónapja érkezett meg a sorozat, csak egy kicsi ilyen időzavarba kerültünk itt a húsvéti ünnepek miatt is, és megkésztünk az adással. De aztán közben úgy rájöttünk arra is, hogy sokkal visszafogottabb volt az érdeklődés az a sorozat iránt, mint amit feltételeztünk. De erre szerintem majd még később kitérünk. Minden esetre a mai adásban is itt van velem Pongrácz Máté.
Sziasztok!
Pedig Hartai Dávid vagyok, és akkor beszélgessünk a háromtes problémáról. Ez ugye Netflixre érkezett sorozat, ami rögtön fel is veti a kérdést, hogy Máté, neked mi a véleményed a mostani Netflix sorozatokról, így az elmúlt időszakban, a felhozatáról, a minőségről, mennyire szokta ezeket nézeget?
Szóval az a helyzet, hogy egyre ritkábban a Netflix sorozatokat nézem, talán a legkevésbé mostanában, például az HBO, vagy Sky Showtime-hoz akár, vagy főleg Amazon sorozatokhoz képest. És emlékszem, hogy amikor beindult a Netflix, akkor az egy ilyen, és ezt már biztos többször mondtam több podcastben is, de akkor az egy ilyen nagy minőségi brandnek tűnt, mint az HBO, hogy a Netflix megcsinál olyan dolgokat, amikre a rendes, hagyományos hollywoodi stúdiók, meg tévécsatornák nem mernek pénzt adni, ugye. És akkor mit tudom, olyanokat finanszíroznak, mint például az Ír című film, vagy a Róma, vagy ezek a nagy presztízs projektek. És aztán pár éve volt, emlékszem, egy ilyen kampány, amikor kijött a Red című film, azt nem tudom, tudod, a Dwayne The Rock Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds, szóval szerintem az ilyen poster csáldja ezt a filmet mesterséges intelligencia generált. Szóval az a film, hogy megnézed az előzetesét, és látod, hogy csak az a létjogosultsága, hogy beleraknak baromi sok pénzt, híres színészeket, de hogy semmi kreatív tartalom igazából nincs mögötte, és hogy akkor abban az évben találta ki a Netflix, hogy ugye hetente nekünk ki kell hoznunk egy sorozatot, vagy egy filmet, vagy folyamatosan mindig kell újabb és újabb dolgoknak lenni. És az a baj, hogy tényleg a legtöbb mostani Netflix projekten, vagy produkción, tényleg ezt érzem, hogy kontentek, hogy vizuálisan ugyanolyan steril az összes, és nagyon ritkán látok olyan kreatív, nem tudom, próbálkozás, mint volt pár év a Brand New Cherry című sorozat, azt hiszem, ami tényleg egy ilyen nagyon elborult mindfuck dolog volt, és volt nagyon komoly vizuális stílus, és az tényleg olyan régi értelmű Netflix sorozat volt, hogy a Netflix megcsinálja azt, amit más stúdió nem mer bevállalni. De hogy minden más, és így nem is nagyon tudnék, az a igazság, hogy lehet, hogy amúgy az én hibám, mert nem is nagyon tudnék mondani, hogy most hirtelen a Stranger Things-en, meg a Witcher-en kívül, most hirtelen más ilyen most nagyot futó Netflixes tartalmat, mert szerintem nem is volt, ami olyan nagyot futott volna. Meg egyszerűen, hogy így nem keltik fel az érdeklődésemet egyszerűen.
Igen, egészen átalakult szerintem is mostanában már az, hogy a Netflix milyen tartalmakkal, főleg most sorozatokról beszélünk, szerintem, vagyis én arra gondolok, hogy miket enged ki, vagy miket gyárt, vagy vesz fel a tartalmai közé, mert egy pár éve tényleg még ott volt, hogy ők szeretnének az új HBO is lenni egybe, meg ők szeretnének igazából a streaming szolgáltató lenni, és akkor ilyen tökéletes nagy olvasztó tége volt, ahol mindenki, az így láthatóan szerintem az volt a cél, hogy mindenki mindenféle tartalmat megtaláljon. Ugye pár éve nagyon felfutottak a dokuk, a realityk, meg mindenféle olyan műsorok, amit régen kábelcsatornákon láthattál a tévében, de most már például, hogyha megnézed a top listáikon, ugye Netflixen heti top 10-et mindig ugyanúgy lehet tudod követni, hogy mindig megjelenítik őket, hogy mik a top nézettségű sorozatok.
Hát szerintük ugye, hogy az most mennyire pontos, azt nem tudjuk.
De hogy a lényeg, hogy ezeken is legtöbbször most már inkább európai sorozatok, vagy dél-amerikai, de legalábbis nem hollywoodi sorozatok, vagy amerikai sorozatok szoktak szerepelni nagyon sok helyen, tehát itt teljesen átalakult az, hogy honnan merítenek. Gondolom, ennek azért vannak gazdasági okai is számukra, de hogy az, hogyha megfigyeled, az utóbbi időben ami nagy hírveréssel járó sorozatok volt, az mind meglévő IP-n lévő adaptáció hát, volt, leginkább animék, ugye, furcsa módon.
És itt kell egy helyreigazítást közölnöm a Roboraptor podcastnek, a saját magam, nem tudom, két perccel korábbi kijelentését, mert egy dologban tényleg, ahogy te most említetted, és pont akartam mondani, baromi erős szerintem a Netflix, azok a anime, meg rajzfilmek, amik amúgy a csomószor azok is feldolgozások, például a Castlevania sorozata, vagy volt ugye a Cyberpunk sorozat, és ezeknek is amúgy kialakul egy ilyen egységesített stílusa, mert a Castlevania után például készült a Blood of Zeus című animációs sorozat, és ugyanolyan volt, mint a Castlevania, és az ilyen Netflixre gyártott animéknek is azért szerintem valamilyen szinten ilyen vizuálisan egy csomószor például egysíkúak, de hangulatban, meg történetben valahogy azok egy ilyen állandó, viszonylag magas színvonalat képviselnek, de ugye a Netflixnek alapvetően szerintem ezzel a nagy rákfené, vagy a nagy problémája az, hogy a konkurenciájának, ugye különösen a Disney Plusnak, meg az HBO-nak, de akár a Sky Showtime-nak is, ugye megvan papíron a saját maga végtelen hatalmas nagy könyvtára, ugye ott Disneynél összes Disney film, HBO-nál elvileg ott lenne az összes Warner Brothers, meg most már ugye Discovery dokumentum sorozat, Sky Showtime-nál a összes Paramount, meg a Universal, ugye a Sky Showtime nem is egy önálló streaming, szóval ő nem is csinál tartalmat, csak a másik kettő nagynak a gyűjti össze a cuccait. A Netflixen meg ugye nincs ilyenje, szóval ahhoz, hogy az emberek ugye maradjanak a Netflixen, nyilván neki is kell a original contentet gyártani, ahogy úgy érezzék az emberek, hogy kapnak valamit a pénzükért, hiszen a klasszikus ilyen legacy filmekre nem támaszkodhatnak, hiszen azokat bármikor elvehetik tőlük, hiszen nem az ők a tulajdonosai, csak így bérelik a jogokat, hogy most egy hétig fel lesz itt a Jó barátok, vagy a Cápa, de aztán lekerül, nyilván kell oda tartalma, amit emberek néznek. Csak hát fura nekem ilyen, hogy a Netflix nem tudott így felépíteni még egyelőre egy olyan semmelyik tartalmából egy olyan, nem tudom, univerzumot, mint a Disney csinál a Star Wars-szal, meg ugye a Marvel-lel, az HBO-nál ott van a Trónok harca, amit szintén próbálnak ugye egyre több sorozattal kibővíteni, és a Netflix meg így elhalnak ezek a próbálkozásai, pedig talán volt szó Stranger Things rebootról, vagy spin-offról, meg ugye a most a Witcherből próbálkoznak minél több bört lehúzni, hogy ott lesznek ugye Witcher animációs filmek is, de hogy az sem megy úgy olyan.
Szerintem ez azért, hogy mondjam, szerencse kérdése is olyan szempontból, hogy sikerül egy olyan originál tartalmat megvásárolniuk, meg release-elniük, ami tényleg akkora siker lesz, és olyan bő ötlettel bőtletet tartalmaz, amiből lehet majd spin-offokat, vagy nem tudom, több sorozatot, meg több éven keresztül megfejhető tehet készíteni belőle, mint például a Trónok harcából, vagy a Star Wars sorozatokról, vagy a Marvel sorozatokról a Disney Plus esetén. Ez mondjuk lehet, hogy nem jött össze a Netflixnek, de szerintem megvannak kifejezetten a saját tartalmaik, amik így a legsikeresebbek szoktak lenni a az adott időszakban. Tehát, hogy Stranger Things új évad még mindig a legvártabb, hogy az megkockáztatom nem csak a Netflix berkein belül, hanem az egész streaming világban a legvártabb sorozat, hogyha kijön abban az évben, hogyha kijön egy új évad. Ugyanúgy szerintem most a Squid Game-mel is nekik sikerült az elmúlt évben a legnagyobbat szakítani, ami nem is hollywoodi tartalom, csak hogy mostanában a húzóneveiket próbálják nagyon már eleve erős IP-kra építeni. Ugye például legutóbb a One Piece volt ilyen, aztán most próbálkoztak az Avatarral.
Igen, most lehet, hogy erre fekszenek rá a One Piece után, hogy most mint a Disney, hogy elkezdenek most akkor
igen, ők is animéket így élő szereplőséget kezdődött, csinálni. Emlékszel, a Cowboy Bebop-pal gyakorlatilag, ja, mert biztos, hogy volt előtte is ilyen, csak én ebbe a kultúrban
volt vagy Death, nem vagyok Death Note talán valami.
Igen, az volt nagyon-nagyon régen.
De hogy aztán volt a Netflixen is még valami, ott is ott szem, vagy egy újabb Death Note, vagy egy Full Metal Alchemist, valamelyik tényleg a... Csak ugye azok nem voltak olyan sikeresek, most igen, nyilván a One Piece lett ilyen meglepetésükkel. De te is mondtad, nyilván a Squid Game, ami hatalmasat ment tényleg, és rögtön...
Meg hát előtte tudod, mi volt a ugyanilyen a nagy pénzrablás, ami szintén igen. Egy bérel, vagy egy megvásárolt IP volt, ugye ott ez egy spanyol sorozat volt, spanyol tévére készített, csak az első évad után megvette a sugárzási jogot a Netflix, és annyira jól ment, hogy akkor be is vásárolták, hogy akkor maguknak csinálnak már a Netflix a második évadot, és hát szerintem az utóbbi 6 évig egyik legsikeresebb nem amerikai sorozata. Ezt aztán ugyanígy jártak a Squid Game-mel nagyjából, csak aztán esett elsőségi sugárzás volt számukra, de hogy ezeken kívül igazából amivel direkt hitre mennek, azok már jól felépített brendekkel próbálkoznak, így látványosan, nem nagyon tudok az utóbbi időből olyat mondani, aztán léci hallgatok komolyan, nyugodtan hallgatoljanak meg, hogyha valami nem jutna eszembe, de egy BoJack Horseman-t, vagy egy Mindhunter-t már nem nagyon láttunk az utóbbi időben, ami ilyen igazi szerzős, szerzői próbálkozás, és azt várják, hogy az akár nagy siker is lehetne.
Nem is folytatják a Mindhunter-t, hogy szomorodjanak meg, pedig az szerintem ott van a Firefly mellett a Twitteren, a folyamatosan folytassa már valaki ezt a sorozatot, mikor folytatják már ezt a sorozatot témába, de akkor szerinted ezen továbbindulva és rákanyarodva a témánkra, lehet ez a nagy bevásárolt tartalom, amivel a Netflix így megtalálja saját még egy, vagy hosszú távú aranytojást tojó univerzumát, ez a három test világa?
Én most őszintén azt gondolom, hogy nem, de azt remélem, hogy igen. Mert ahogy az elején is céloztam rá, egy kicsit kétségbe is estünk, amikor rájöttünk, hogy ezt nem fogjuk tudni olyan gyorsan fölvenni ezt az adást, hogy abszolút releváns legyen néhány nappal, egy-két héttel az évad kiadása után, ugye ez is a 8 része egybe érkezett meg a Netflixre a szokásuk szerint. Egy nagyon elismert, nagyon nagy hírű könyvsorozat adaptációja, ugye Liu Cixin azonos című háromtest probléma. Liu Cixin.
Jó, ezért kerültem meg úgy, mert úgy akartam megfogalmazni a kérdést, hogy szerintem lehet-e a Liu Cixin a Netflixnek a, nem tudom, Marvel-je, hiszen ugye ő regényén alapszik, ugye ami szintén legalábbis az első része, nem tudom mennyire Netflixes, de ugye ott láthatjuk ugye a Vándorló Föld című kínai science fiction film, de az is gondolom ilyen vásárolt Netflixes tartalom, de a háromtest problémának ez a feldolgozása, amiről most beszélünk, ez konkrétan Netflix gyártás, és azért mondom, hogy ez a feldolgozása, hiszen ugye ebből korábban készült egy kínai televíziós sorozat, igen. 30 részes, ugye ami a könyvtrilógia első könyvét dolgozza fel,
igen,
teljes egészében. Ez a Netflixes, ez kicsit máshogy adaptálja a dolgokat.
Igen, és nagyon érdekes már elve az is, hogy a kettő milyen másképp állt az adaptációhoz. Már az is beszédes, hogy nagyjából ugyanazt a történetrészt dolgozzák föl, többé-kevésbé a mindkét sorozata az első könyv tartalmát. Az egyik 8 részes Netflix-féle, a kínai változat pedig 30 részes, és ugyanúgy 40-45 perces epizódokkal, szóval egészen furcsa, de szerintem, hogy először beszéljünk magáról majd a sorozatról, mint önálló entitásként, aztán utána így az adaptációról is, hogy sikerült, meg szerintünk mennyire hű, vagy mennyire jó adaptáció. Visszatérve egy gondolat elejéig a Netflix-es sorozattal kapcsolatos prekoncepciónkhoz, hogy ahhoz képest, hogy én azt vártam, hogy ez óriási siker lesz, mert mindenhol egy olyan ünnepelt könyve szerintem science fiction kedvelő emberek berkeiben, amit már hosszú évek óta hallok én is folyton vissza, hogy ez egy olyan könyvsorozat, amit nem lehet kihagyni. Kínai könyvsorozatról van ugye szó, így már kulturálisan is tök érdekes az, hogy hogyan közelíti meg a szerző. Nagyon izgalmas, teljesen mindbending, hard sci-fi, és mindenki ódákat zeng róla. Ehhez képest a sorozatnak alig hallottunk bármi visszhangját az elmúlt.
Ami azért fura, mert ugye amiről még fontos dolog kitérnünk, hogy a sorozat készítői, ugye a Trónok harca készítői, ugye a David Benioff, meg a másik.
D.B. Weiss.
Igen, a D&D páros, ugye, és ez az első sorozatos projektjük, a Trónok harca, hogy is mondjam, hát meglehetősen megosztó lezárása után, szóval nyilván itt simán benne nagyok, most ismét tudnának bizonyítani. És nem tudom, hogy azért, mert tényleg a Trónok harca miatt annyira elmentettől a két fickótól az embereknek a kedve, vagy egyszerűen ez a számomra egyre kevésbé szimpatikus Netflixes toljunk ki mindent egy nap, és aztán le is pörgött a sorozat terjesztési elv az oka, de tényleg én is azt láttam, hogy még a sorozatnak volt hype-ja, mielőtt megjelent volna viszonylagosan, hogy majd érkezik ez a sorozat, és mindenhol szem ott volt az év legjobban várt sorozatai között. És aztán kijött, és így Twitteren is így alig láttam, hogy így minimálisan beszélnének róla az emberek, és persze lehet, hogy ez nem egy annyira, tényleg egy, ahogy te is mondtad, a könyv is egy hard sci-fi, szóval maga a könyv egy sokkal inkább réteg könyv, mint mondjuk a Trónok harca, ami lehet, hogy azért az is egy formabontó fantazi volt, amikor megjelent, de hát mégis egy sokkal befogadhatóbb, meg közönségbarátabb regény, mint amilyen közönségbarát regény ugye a három test trilógia első része.
Az a fura, hogy ugye a Trónok harca is annak köszönheti az elejétől kezdve óriási sikerét, hogy a nagyon hardcore rajongók annyira rámentek arra, hogy vagy erősítették azt, hogy mindenkinek látni kell ezt a sorozatot, mert egy kurva jó könyv, amiről még nem hallottál, és megcsinálták sorozatban, és hogy tényleg word of mouth hype-olták tovább a sorozatot, hogy már az első évben sikeres legyen, és én valami ilyesmit vártam, nem csak a D&D páros miatt, sőt egyáltalán nem miattuk, hanem hogy úgy éreztem, hogy van egy ilyen kor rajongó, erős rajongó közege a regénynek, és az majd szépen felerősíti ennek a hírét, úgyhogy mindenkit ez érdekeljen. Még úgy is, hogy ez szerintem sokkal, a történet sokkal rétegebb sorozatot csinál belőle, mint a Trónok harcából, mert nincsenek meg benne azok az alapvető megszokott sémák, amit az emberek szeretnek viszont látni, mint a Trónok harca, nem tudom, az árulás, a szex, az ilyen hasonló csavarok, hanem egy teljesen igaz rejtékközpontú, de azért erősen sci-fire építő sorozatról van szó.
Hát főleg, hogy én is erre majd az adaptációs résznél kitérünk, de maga a regény is egy elég minimális cselekménnyel bíró regény. Ugye alapvetően az első regény dolgozza fel ez az évad, a végére már behoz koncepciókat a folytatásokból, de hogy maga az első regény, azt hiszem nagyjából 400 oldal, de gyakorlatilag egy expozíció egész a majdnem, hogy a későbbieknek, hogy gyakorlatilag hát igen, a világ megismerhetéséről szól. De én is arra számítottam, hogy ennek a sorozatnak a regényből kiindulva, az alapötletből kiindulva, a koncepcióból kiindulva, én is ilyen Lost szintű szenzációra gondoltam, hogy majd az emberek, tudod, az a sorozat lesz, ami hétről hétre, tudod, mindenki gondolkodik rajta, mindenki találgatja, hogy hú, ez vajon mit jelent, ez mi, ez hogy. Nyilván ez a Netflix-féle terjesztési modell ezt eleve meg is öli, hiszen ugye...
Na pont ezt akartam mondani.
Kim van egy napon az egész évad, és utána már heti teóriák helyett, már a premier másnapján az olyan videók jönnek, hogy megmagyarázzuk igen a végét, és annak ellenére, hogy nem szeretem az ilyen fanteóriás videókat, főleg az ilyen explained videókat, ez szerintem pont egy olyan sorozat lett volna, aminek jól állt volna, hogyha heti bontásban jön ki, ahelyett, hogy csak így, így ki van, úgymond ki van fosva így az internetre, és aztán jövő héten meg lehet valami egészen másról majd beszélni.
Igen, és teljesen biztos vagyok benne, hogy megölte a népszerűségét és a nézettségét is az, hogy, hogy ezt egyszerre kirakták szokás szerint, és nem hetiben, mert hogy, hogy tényleg annyira a sorozat egyik nagy mozgató rugója, már néző szemszögében, hogy azért nézett tovább, mert hogy a rejtélyek rá akarsz jönni hét, vagy látni akarod tovább, hogy mi fog történni, mi derül ki, és ezt abszolút megöli ez az egybe kidobott koncepció. Na de, hogy egy picit próbáljunk keretet tartani a beszélgetésünknek, egy percre térjünk vissza a David Benioff és D.B. Weiss párosra, hogy ugye jól értem, egy véleményen vagyunk azzal, hogy ez a Trónok harca befejezés az úgy nem nyert el a tetszésünket finoman szólva.
Nem, sőt, erről van is egy Roboraptoros ilyen élő kibeszélő, én is ott voltam, meg lehet nézni valahol a YouTube csatornánkon, és hát nem volt jó, igen, mondjuk annyiba, hogy nem volt egy jó befejezés, és hát az jött le nagyon az egész sorozatból, hogy addig tudott igazán jól működni, amíg ott volt a R.R. Martin által írt erős alapanyag. Uh-huh. Amin nem volt ott a könyv alapanyag, onnantól kezdve széthullott az egész, és hát az a baj, hogy számomra, az én szememben most sem sikerült ezt a véleményemet megváltoztatnom ez alapján, a sorozat alapján a D&D párosról, mert azt látom, hogy amit ők adtak hozzá ehhez a sorozathoz, például új karaktereket, azok valami végtelenül, primitíven egyszerűek, és ami érdekes ebben a sorozatban, az nyilván az meg a könyvből van, és ahol eltértek a könyvtől, hiszem a legtöbb esetben ott kevésbé hatásos vagy gyengébb lett a végeredmény.
Érdekes, mert én teljesen más véleményem vagyok. Én, nekem pont az bizonyította ez az első évad, hogy ahogy te is elmondtál igazából a Trónok harcáról, hogy adaptálni jól tudnak, jól tudják átültetni mozgóképernyőre, audiovizuális médiumra a könyveket, és én a legtöbb döntésükkel, amit változtattak, tök együtt tudok menni, értem, hogy mi az a logika, ami miatt ők úgy gondolták, hogy ha áttesszük ezt erre a médiumra, akkor sorozatformában, akkor ezt meg kell változtatnunk. Én nekem a legtöbb az ilyen az tetszett, nagyon sok olyan pillanat volt benne, amit így amit te is mondasz, hogy a maga, hogy átültették egyes történetszálakat, pillanatokat, a könyvből egy az egyben baromi hatásos lett, nagyon sok minden, ez tényleg nagyon tetszett, de csomó olyan volt, amin így utána elfigyeztem, hogy egyébként szerintem tök logikus, hogy ezt most így építik föl, hogyha azzal terveznek, hogy az egész sorozat, egész könyvtrólyát meg akarják csinálni. De erre részletesebben szerintem majd az adaptálásról később is beszélünk. Ugye az tök szerencse most, hogy kétféle nézőpontból néztük meg ezt a sorozatot. Máté, te olvastad
a könyvet. Én olvastam a könyvet korábban.
Én úgy láttam a sorozatot, hogy nem láttam, vagy nem olvastam a könyvet előtte, viszont azóta már elolvastam, szóval most már én is tudom, mi ezt hasonlítani, de egy teljesen más, hogy beszélgettünk előtte a sorozatról pár röviden, így hát lehet, hogy teljesen más nézőpontból tudtuk ezt befogadni. Úgyhogy szerintem most itt térjünk is rá magára a sorozat.
Igen, így 20 perc után, hogy miről is szól ez a sorozat.
Igen. Szeretnéd így egy mondatba összefoglalni spoilermentesen?
Hát spoilermentesen szerintem nem lehet. Megpróbálom. Két idősíkon zajlik a sorozat. Az egyik idősíkban, a régmúltban, a Kínában, a 60-as évek kulturális forradalmában egy kegyvesztett tudós nő bekerül egy titokzatos csillagászati objektumba, és ott dolgozik, és kiderül, hogy ennek a csillagászati objektumnak az a célja, hogy felvegye a űrlényekkel a kapcsolatot. Ugrunk 50 évet, vagy nem tudom mennyit a napjainkba, ahol pedig arról van szó, hogy különböző tudósok rejtélyes módon elhaláloznak, és ezután zajlik a nyomozás, hogy miért halnak meg ezek a tudósok.
Bocsi, egy kiegészítés, hogy nem csak elhaláznak, hanem konkrétan öngyilkosok.
Igen, lesznek. És hogy kiderül, hogy azért halnak meg, mert valami vagy valakik egy olyan összeesküvést szülnek, aminek az a lényege, hogy tönkretegyék az emberi tudományt, vagy tudományos kutatást. És akkor nyilván van egy főszereplőnk a múltban, meg van, hát a csapat. Könyvben egy, a sorozatban több főszereplőnk a jelenben, akik mind a saját maguk rejtélyei után futnak, és hát nyilván majd múlt és jelen összeér.
Így van.
Szóval így tudom elmondani spoilermentesen, hogy miről szól ez a sorozat.
Igen, lényegében a múltban játszódik egy szálunk, ahol a 60-as évek Kínájában a kulturális forradalom idején, amikor a tudósokat az ideológiailag nem eléggé elkötelezett tudósokat ugye börtönbe zárták vagy megölték, gyakorlatilag a tudomány fejlődését ezzel visszavetve valószínűleg évtizedekre Kínában. Ez az egyik szálunk, ott egy fiatal lányt, Jeven Zsit követhetjük nyomon, illetve 2024-ben egy tudós csapat, egy fiatal tudósokból álló csapat.
Hát igen, egy ilyen baráti társaság van, de a nagy részük tudós.
Igen, akiket az fog össze, hogy öngyilkos lett az ő professzoruk, mentoruk, és több tudós is öngyilkos lesz egyszerre néhány hónapon belül, és próbálják kitalálni, hogy ez mitől lehet, közben egy titokzatos, nem tudom, rendőrségi szerv is nyomoz, és folyamatosan kerülgeti őket, és próbál velük együtt dolgozni.
És van egy kulcs dolog még, egy titokzatos videójáték, egy virtuális valóságos videójáték, ami az egész rejtély kulcsát jelentheti. Hát de ez pont olyan zavaros, mint aminek hangzik, legalábbis amikor az elején elkezdi az ember nézni, per olvasni. Spoilermentesen próbálok sorozatról beszélni, és mondtad, hogy először próbáljunk meg külön, mint sorozatot
nézni. Próbáljunk meg eltűnni.
Nekem a sorozat így, hogy is mondjam, spoilermentesen. Eltekintve a könyvtől, nehéz. Amúgy nyilván ez mindig nehéz. Nem vagyok annak a híve, aki az, hogy a könyv mindig jobb volt, meg én is értem nyilván, hogy vannak különböző változtatásokat kell egy médiumba hozni, és itt is vannak olyan változtatások, amik te is mondtad, amik szerintem is indokoltak. A regény tényleg, ez tényleg szerintem egy olyan értelemben megfilmesíthetetlen regény, bár nem láttuk a kínai sokkal pontosabb, szinte szöveghű feldolgozást, de ugye hát a regényben van egyetlen egy főszereplő a modernkori részben, aki tök passzív, és gyakorlatilag semmit nem csinál, és igazából így magától derülnek ki a dolgok, szóval, hogy nincs egy ilyen cselekmény flója igazából a regénynek. Minden esetre nekem a sorozat az inkább átlagos, inkább korrekt, mint jó. Ami nekem tetszett, azok a múltbéli kínai részek. Szerintem azok vizuálisan is jobban néztek ki, és maga a cselekmény is érdekesebb volt, mert oda például szerintem egy tök jó társadalom kritikát be lehetett volna még jobban ágyazni. Szóval például az a jelenet, amikor a főszereplőnek ugye az apját megölik a forradalmi erők, és ott a fiatal forradalmi csajok arról beszélnek, hogy Einstein az reakciós kapitalista elmélet, és hogy ebből az, hogy a tudományt ugye szembeállítjuk a propagandával, és a politikai propaganda megakadályozza a tudomány működését, és hogy ez egyrészt egy nagyon releváns téma, ami a mai napig, ha csak megnézzük, mik zajlottak itt például a Covid idején, vagy mik zajlanak ugye a klímakutatás területén, hogy ugye politikai erők ellen mennek a tudósoknak, és hogy amiről az ember azt hinné, hogy ezek fizikai, természettudományi tények, azt mondják, hogy nem.
Érted, politikai erős. Azok is, de azt mondják,
van ugye egy másik ilyen nagyon jó jelenet ebben a múltbéli részben, amikor ott vannak a csillagvizsgáló állomáson, és a női főhős, a Jeven Zsin, ugye kitalálja azt, hogy azzal tudnák a űrlényeknek küldött jelet, a kozmoszba küldött jelet felerősíteni, ha a napot céloznák meg, mert a nap egy természetes antennaként erősíteni a jelet, és messzebbre jutna el a jel, gyorsabban. És akkor azt mondja ott a politikai tiszt, aki vezeti ugye a tudományos állomást, hogy mégis hogy képzeli ezt, hiszen a vörös nap az a mi nagy vezetőnk, és ennek az lenne a szimbolikája, hogy ön egy rádiósugárzású jellel lövi, egy lézert lő a mi nagy vezetőnkre, hogyha a napot célozza meg, és ugye nem tudják ott meggyőzni erről, hogy hát de ez nem ezt jelenti, és gyakorlatilag ilyen, tudod, ilyen piszlicsári dolgokba. Szóval, hogy ezeknek a részeknek a témái szerintem sokkal jobbak voltak, kicsit, annak ellenére nyilván a ugye a rejtét meg ismertem, szóval mivel
nehezebb élvezni, hogy
a jövőbeli részek, meg ugye ott tényleg a rejtély van a központban, és ott is voltak a vége felé majd, ha a spoiler-sel megyünk, amik már tetszettek, jobb változtatások, de nekem főleg az első két rész alapján, és most visszacsatlakozok a beszélgetésünk elejére, annyira ilyen tipikus Netflixnek éreztem, annyira vizuálisan lapos volt, a szereplők, vagyis hát a karakterek, akiket ugye a sorozat kedvéért írtak, ilyen semmilyenek, ilyen nagyon, nem is tudom, hogy ugye eleve az egész regény Kínában játszódik. Most a könyvet érthető módon, nem tudom, Londonban vagy hova áthelyezték ilyen multikulti közegbe a modern korban játszódó részeket. A főszereplőnő is annyira, nem tudom, semmilyen volt, és annyira, hogy tudod, hogy szép, és most én elhiszem, ja, hogy jó. Igen, az Ogi nevű karakter, nem tudom a színésztő nevét, mert bocsánat, nem néztem.
Eliza González.
Igen, Eliza González, hogy így, ugye ő gyakorlatilag a könyvből egy férfi, és most szexizmus nélkül csak, hogy a könyvből egy férfi karakter részben ő, akit aztán a sorozatban több karakterre szabdalnak szét, erről majd beszélek részletesenben, de hogy egyszerűen nekem nem volt hiteles, és kicsit olyan volt, mint amikor a James Bondban a Dennis Richardsról el akarták nekem adni, hogy ő atomtudós, és nem ez szexista, mert nyilván vannak női tudósok, bár jó, magam alatt vágom a fát, szóval nyilván vannak női tudósok,
ez
tény, és tudom, hogy nyilván nem minden női tudósnak kell úgy kinéznie, mint az Betty a csúnya lánynak, hogy ilyen, tudod, ilyen nagy keretes szemüveg, meg kötött pulóver, hanem köztünk járnak, de mégis egyszerűen, és szerintem a színésznő sem volt jó, tudod, így nem hittem el, hogy ő így fiatalon a legnagyobb vezető mérnöke, a legnagyobb tudományos áttörésnek a világon, és hát nyilván közben úgy néz ki, mint egy modell, és szóval az egész vizuális megvalósítása, a fényképezés, a színészek is annyira ilyen tipikus, ilyen nem tudom, súlytalan Netflix, ilyen jellegtelen Netflix feldolgozás volt nekem.
Jó, akkor meg elindulok másik szempontból. Én ugye nem tudtam semmit a történetről, mielőtt megnéztem a sorozatot. És először is köszönöm neked, ugye megengedő vagy a női tudósokkal kapcsolatban. Valóban egyébként szerintem Eliza González karakter így a leggyengébb pontja volt ennek az egész évadnak. Így gyakorlatilag nem nagyon törekedtek arra, hogy bárhogy alátámasszák azt, hogy ő egy elismert és okos tudós. Tehát így egyetlen történetes szála sem szólt arról, hogy ő... Még a többiek gyakorlatilag voltak olyan főszereplők, ugye, akiknek a tudomány volt, hogy ez azzal kapcsolatos fejlődés volt a fő motivációjuk. Ő neki gyakorlatilag, erről nem derült ki semmi, hogy ő hogy jutott el oda, vagy tényleg mit tudna. Nyilván szerintem ez egy ilyen írói hiba, vagy vágási hiba, vagy szerkesztési hiba, mert nem tudom, hogy mondjuk nem volt jobban kimoltva a vágóasztal előtt. Na mindegy, szóval ettől eltekintve ugye én nem tudtam róla semmit a történetről, és nekem nagyon tetszett a sorozat, mert hogy úgyhogy nem ismertem, hogy miről fog szólni, szerintem a rejtélyek adagolása nagyon jó volt, folyamatosan nézette magát, folyamatosan tudni akartam, hogy mi fog történni, meg tudott lepni. Nem értettem, hogy most mi van és hogy fognak össze a dolgok, de a végére, vagy hát inkább az évad közepére, de erről spoiler-sen beszélünk, tökre összeállt minden, és a végére már elkezdett az évad végére sokkal mélyebb gondolatokkal is dolgozni, vagy fejtegetni azt, hogy mi is lenne a témája. Gyakorlatilag a sorozat arról szól, hogy a tudomány alapvető, eddig ismert alapvető axiómái, mint hogyha nem működnének tovább, és ilyen nagyon furcsa dolgok történnek, néha nagyon látványos, elkezd pislákolni az égen a csillagok, vagy valaki a szem előtt folyamatosan egy visszaszámlálás lett, és de alapvetően is a tudomány eddig elméleti alapjai úgy néz ki, hogy a gyakorlatban nem működnek, és erről szól a sorozat, erről a rejtélyről, ami így vagy úgy, de mindenki befolyásolja a Föld világ életének a menetét, és valami nagy összeesküvés bontakozik ki a háttérbe ezzel kapcsolatban, és ezt szerintem nagyon jól elmesélt a történet. Nagyon visszatekintve, szerintem nagyon jól tudott azzal bánni, hogy egyszerre legyen ilyen kaotikus érzésed, hogy nem teljesen érted, hogy most miről van szó, minden, de megtartsa azt, hogy érdekeljen az egész és részleteibe megértsd, hogy a végén meg összeálljon az egész kép. És szerintem ez jól működött, úgyhogy nem is értem a történetet. Abban teljesen egyetértek egyébként, hogy az első része az nekem is ilyen nagyon... Egy kicsit úgy voltam, hogy nem tudtam volna, tudtam volna, hogy nem podcastolunk róla, akkor lehet, hogy az első rész után elengedem, mert nagyon Netflixes volt, de ráadásul nagyon ilyen pilot is, hogy mindent belezsúfolunk, minden történetszállat elindítunk az első részbe 1 óra 15 percben, ami pont annyival hosszabb, mint kéne.
Pont 1 óra 15 perc pont annyival hosszabb, mint kéne, szóval 1 óra 15 perccel hosszabb.
Mert pont annyival, azt akartam, hogy pont annyival hosszabb, mint kéne, hogy legyen, amiből kijönne 8 helyett 10 rész, mert hogy az első két rész egy ilyen nagyon jellemzően streaminges, egyszerre kidobott évadokra jellemzően az első két rész egy ilyen nagy filmként próbál működni, vagy nem is tudom, és ilyen baszott hosszú mindkettő, ahelyett szépen földarabolták volna, kapunk egy rövid évadot. Ez abszolút nem tetszett meg az elején, igen, vizuálisan is, még hogyha mintha próbálta volna megtalálni magát, de az évad második felére meg egészen nagyszerű pillanatai vannak vizuálisan is, meg a történetmesélésben is így szerintem tök összekapja magát. És most egy kicsit rosszul hangozhat az, hogy az évad második felébe, de azért 8 részről van szó, szóval így mint az első 2-3 rész az, ami...
De ha azt nézzük, hogy az első 2-3 rész is egy Gyűrűk Ura film hosszúság legalább, azért így tényleg nem hangzik olyan rosszul, hogy...
Nem, de abszolút nem dobott le, tehát hogy így tök érdekelt, hogy mi fog történni. Most nem tudom, tényleg beszéltünk arról, hogy mondjuk nem volt teljesen rendben, akár technikailag, akár látványban, vagy akár rendezésileg, de hogy azért ennél sokkal szarabb minőségű sorozatokat is szoktunk nézni a heti szinten azért, hogy nem tudom, egy bármilyen heti ügyes nyomozó sorozatot, mert ahhoz képest
csak
teljesen rendben volt, érted? Szóval én ezt nem érzem akkora problémának. Múltkor beszéltünk ugye a Csillagkapuról, nyilván annál sokkal jobban nézett ki, mint most az a sorozat,
hát, de hogy, jó.
Ha ott el tudjuk azt engedni, hogy nem a legjobban néz ki ma, én itt sem tudom neki felrólni a háromtes problémának, hogyha nem olyan kurva gyönyörű. Ráadásul én azt úgy éreztem, hogy annyira azért nem akarták... Ugye van az a szint, amikor kurva látványosra akarják csinálni a digitális technológiával, meg CGI-jal az egész.
Ja, de én nem erről.
Nagyon szarul néz.
Igen, de én nem erről beszélek.
De ez nem erről tette szerintem.
Én nem tudom, én arról beszélek, hogy például a Lost jobban néz ki. Hogy itt én nem a...
Ja.
Én egyszerűen, mint ahogy fényelés, fényképezés,
ja,
hogy egyénisége van, stílusa, gondolat van a kamera mögött, és nem pedig csak egy ilyen laposan, lehető legegyszerűbb módon felvesszük a dolgokat ilyen fél közelibe, és hanem hogy vizuálisan és snittek szempontjából tudod, sokkal jobban emlékezetes marad.
Igen, itt abszolút látszik, hogy hát nem is tudom, több büdzséjék volt már elvelem, hogy Trónok harcára kevés pénzből indultak, ott sokkal valósághű volt el tudom képzelni, hogy a Trónok harca is teljesen másképp nézne ki, hogyha 100 milliós büdzsével dolgoztak volna már az elejénél, és a kis északi deres falu az nem egy autentikus középkori falunak, vagy várnak nézne ki, hanem egy gigantikus, mindent beledobnak. Itt lehet, hogy tényleg az volt a probléma, én is szokott, hogy nagyon sok büdzséjel van, akkor mindent a vizualitásra költesz, és nem foglalkozol azzal, hogy narratíva, hogy tudja meg támogatni
de
a sorozatot.
Amúgy maga a tempója, tényleg ahogy haladt előre a sorozat, szerintem egyre jobb lett a információadagolás is, de hát nyilván mondom, azért a könyvtől nehezen tudok elvonatkoztatni, és szóval így történetmesélésen, feldolgozás szinten is voltak olyan dolgok, amiket fölöslegesnek, vagy inkább kihagyott zicsernek éreztem, és igazából volt pár olyan is, amit nem is értettem, mert szerintem annyival nem tudom, nem rövidette, vagy áramvonalasította le a dolgokat, hanem inkább ilyen tipikus húzásnak éreztem, olyan tipikus húzásnak, aminek aztán nem volt semmi foganatja. És nyilván ezek mint adaptációként valamelyen zavartak, de amúgy nem, ennek ellenére is úgy nem untam a sorozatot, és hát nyilván minden történetnek a rákfenéje az, hogyha előbb olvasod el viszonylag hamar a könyvet, mert nyilván a könyv, bármennyire is pontos adaptáció, a könyv az valószínűleg, ha nem is, nem azt mondom, mindig jobb, de mindig van esélye, hogy mélyebb legyen, vagy részletesebb, mert nyilván a mozgóképe az emberek nem akarnak nyilván tarbéla hosszúságú filmeket nézni mindig, ergo nyilván észszerű időkeretekben meg mindig nem fér bele egy 400 oldalas könyvnek minden apró részlete.
Hát ráadásul fölösleges is, mert ahol mindegy, megint már így belemegyünk az adaptációba, de hogy szerintem fokozottan nehezített volt itt a helyzet, mert ugye egy regénytrilógia első könyvéről van szó, nagyjából az többé-kevésbé az dolgoz, hogy egy kicsit a második könyvbe is belenyúl a sorozat, és így nagyon az eleje az egész, tehát hogy innentől ez egy 400 oldalas könyv, vagy elmondtad, a következő rész 600 valamennyi, az utolsó könyv pedig 800, és így abszolút ilyen nagyon expozíció jellegű az egész. Nagyon sokkal kellett valószínűleg azon gondolkodni, és azt én tökre értékelem, hogy hogyan tudják, nem lehet úgy feldolgozni az egészet, mint egy trónokharcát, ahol lineárisan szalad a történet, csak azt kell eldönteni, hogy az évadot az első könyv végén vetszed el, vagy nem. Vagy hogy kiszedsz-e belőle egy egész történetszálat, mert mondjuk nem akarod bevinni a filmbe, mert nem releváns annyira. Itt azért az egész könyv ugye egy Husky-fi regénysorozatról van szó, el kell dönteni, hogy hogy fogod azt fölépíteni, mert másképp kell fölépíteni egy sorozatot, mint egy könyv, vagy egy regénysorozatot, és vannak olyan információt, ami lehet, hogy jobb, hogyha már kicsit később adagolsz, vagy korábban, vagy egy kicsit megváltoztatod, és szétszabdolod, és egy csomó ilyen dologgal okozott fejtörést valószínűleg nekik is kellett döntést hozniuk, és én szerintem nagy részével tökre rendben vagyok. De tény, hogy az is egy nehezítő tényező, hogy itt egyszerűen félbeszakad az évad végén ugye a történet, tehát nem arról van szó, hogy az első évad egy kerek egész lenne, hanem majd következik a folytatás. És
de ennek ellenére ajánlod?
A magát is hozott?
Igen.
Abszolút.
Mert amúgy én azt olvastam, hogy nem is biztos, hogy lesz folytatás.
Hát az olyan szomorú lenne, én mondom, én nagyon nekem nagyon tetszett ez a sorozat, úgyhogy én nagyon örülnék, hogyha folytatnák. Ajánlom.
Szerintem meg lehet nézni. Nyilván érdekes, vannak érdekes gondolatok benne, meg érdekes koncepciók. Csak ez alapvetően azért elsősorban nyilván így emiatt a könyvet, amit inkább ajánlok, bár nyilván az sem... Azért az olvasónak kell lenni, szóval a kazuár olvasónak, aki nem tudom, nyáron a strandon elolvassa, nem tudom, a Füles magazint, meg a Harry Pottert olvassa. Igen, Daniel Steele. Szóval lehet, hogy neki azért ez nem fog olyan gyorsan pörögni, mert nagyon hosszú tudományos leírások is vannak benne, meg viszonylag kevés cselekmény, viszonylag kevés párbeszéd, nem egy túl pörgős regény. De nyilván azok a gondolatok, azok a sorozatot is érdekessé teszik, de mint feldolgozás, az inkább csak ilyen, nem tudom, szóval nem kiemelkedő, inkább csak így átlagos, nem egy rossz sorozat, így kíváncsi vagyok én is, hogyha lesz folytatás, szerintem nézni fogom, de főleg azért, mert a későbbi könyveket még nem olvastam, szóval engem meg épp az, hogy különösen érdekel, hogy hova megy ki ez a történet, de szerintem most már így, szóval beszélhetünk ennél konkrétabban is, mert szerintem amit spoilermentesen el lehetett mondani, azt én úgy érzem, hogy elmondtunk.
Abszolút, annyit fűznék hozzá, hogy szerintem is, hogyha az a kérdés, hogy mit ajánlunk, akkor a könyvet ajánlanám én is elsősorban. Nézzétek meg a sorozatot is, mert egy tök szórakoztató rejtélyekkel teli sci-fi, remélhetőleg lesz folytatás, és így azért is ajánlanám mindenkinek, hogy nézze meg.
A legjobb ilyenkor? Nézzétek meg a sorozatot, és utána olvassátok el a könyveket.
Én is ezt csináltam, és nekem nagyon már csak azért is nézzétek meg, mert minél többen nézzétek meg, annál többen nagyobb az esély, hogy lesz folytatás, és én igazából arra lennék kíváncsi, hogy hogy fogják ezt folytatni, mert én azt érzem a sorozatban, hogy a folytatásokkal sokkal jobban ki tud teljesedni, és ami miatt nem annyira működhet ez az évad mondjuk számodra, az... hogy mondjam, nem, hogy ne spoilerezzek semmire, moderáltabb jelentőséggel fog vinni. Tehát ilyen nagyon nagyon bevezető jellegű évad volt ez az egész, és én nagyon látom benne, vagy reménykedek abban, hogy a folytatásban ez ki tud bontakozni sokkal jobban, mint ahogy a Trónok harca esetén is. Na de akkor térjünk rá spoileresen is ennek a beszélésére. Aki még nem látta a sorozatot, az gyorsan rohanjon ledarálni ezt a 8 részt, és innentől folyt köv.
És akkor kezdem az én legnagyobb, ami engem a legjobban zavart, vagy a legfölöslegesebbnek éreztem, hogy ugye a regény főszereplője az a Wang nevű tudós ember, aki feltalál egy ilyen nagyon vékony
nanoszálat,
amiből űrliftet akarnak majd építeni. Uh-huh. Erre majd kitérünk, ez miért fontos. Na már most, és neki, ő két okból vonódik be a cselekménybe. Egyrészt ugye elkezdi látni azt a visszaszámlálást a arca előtt, a szeme előtt, amit ott sok más tudós is látott, mielőtt öngyilkos lett. Uh-huh. És ezzel párhuzamosan, miközben erre a rejtére próbál rájönni, hogy mit jelent a visszaszámlálás, mit jelképez, egyáltalán miért látja, hogy lehet az, hogy megjelenik az összes általa készített fényképen, de ha nem is fényképez, akkor is látja. És ahogy próbálja ezt kideríteni, bevonódik egy nagyon furcsa virtuális valóságos videójátékban, és ezt a karaktert a könyv, a filmben kettészették, két női tudós, az egyikük ugye, aki az Ógi nevű karakter, akit már említettünk, ő az, aki a visszaszámlálást látja, és aki a nanoszálat kitalálja, és egy másik karakter, aki pedig bevonódik ebbe a videójátékba, és azt éreztem az elejétől, hogy teljesen fölösleges volt szerintem ezt két karakterre szedni. Főleg azért, mert az Óginak ilyen nagyon nulla karaktere volt.
Tehát csak azt még nem lehetett megcsinálni, szerintem itt az a... Én inkább azon csodálkozok, hogy nem a, ugye a Jacknek, a John Bradley játsza a Trónok harca alumni Sam Weltarly, hogy miért nem neki adták a nanoszálakat, több értelme lett volna. És nem. Akkor az Ógit teljesen ki lehetett volna hagyni.
Igen, de azt mondom, hogy azért lehetett volna az Ógit kihagyni, mert hogy nem párhuzamosan zajlott a cselekmény, szóval ez egy rossz adaptáció volt abban a szempontból, hogy ugye a könyvben az történt, hogy a főszereplő vagy a nanoszálas dolgokkal foglalkozott, ugye logikusan, vagy a videójátékban volt. De itt is úgy látszódott a sorozatban, hogy volt egy rész vagy kettő, ahol az Ógi teljesen eltűnt, mert hogy nem volt semmi szerepe, mert éppen ami az könyvben az ő szerepe lett volna, azt épp a másik karakter csinálta. Uh-huh. És amikor meg az Ógiról volt szó, akkor meg a másik karakter tűnt el, és gyakorlatilag fölösleges volt, mert hogy egyszerre úgysem voltak
abszolút a... Abszolút nagyon furú volt, hogy vele indult el az egész történet, ugye ő látta a számokat, meg ő került kvázi életveszélybe, és
a végére
teljesen jelent.
Teljesen jelent.
És egyetlen dolog van, ami nekem tetszett, és amiért úgy gondolom, hogy ez azért akarhatták őt külön választani, az az, hogy a könyvtől eltérően itt tök jól megmutatták azt, hogy hogyan építi le lelkileg, hogy mire használták az ő találmányát. Tehát, hogy az így a könyvben egyáltalán nincs benne, és itt ez szerintem tök jó volt, ahogy gyakorlatilag az ötödik résztől kezdve ő így leépül minden, amit eddig az életét felépítette.
Igen, csak az...
És ezért kellett lehetni a karakterre.
Az valójában az, hogy nyilván, hogy az ő találmányával, nem tudom, megölnek egy hajónyi embert, szóval ennek a hatása tényleg a könyvben nem érződik. De a filmben is nekem annyira, nem tudom, sablonos volt, hogy eleve, szóval nekem az nem derült ki, hogy így, szóval föltalál egy ilyet, hogy nem gondol arra, hogy ebből nyilván fegyver lesz, vagy...
Hát erre valami, hogy ez benne volt. Ezt mondja is, nem? Vagy lehet, hogy csak a könyvből, vagy a kínai sorozatból élni, abba is belenéztem, hogy ezt a Dashi megkérdezi tőle, hogy nem gondolja, és akkor erre az a válasza, hogy igazából miből nem lehet fegyvert csinálni, egy konzervdobozból is lehet fegyvert csinálni. Igen. Azért nem állott meg a tudomány.
Nem az, igen, persze, nem azt mondom, hogy megállhat.
Nyilván itt meghasonlítik önmagával.
Hanem, hogy épp ez az, hogyha eleve valami halmozottan olyat találok ki, amiből fegyver lesz, akkor számolhatnék jobban azzal, hogy fegyver lesz.
Most mi ezzel, hogy mi ezzel a problémát? Pont ezt meséli a sorozat az utolsó három részében a Doomsday-nek hívják, azt hiszem, a hajót annak a feldarabolása után, hogy hosszú hasonlik meg önmagában. Tehát pont ez, amit itt most számon kezdve, szerintem pont ezt mondja.
Jó, nem, akkor jobban fogalmazok, hogy, persze, hogy... Szerintem nem jó a színésznő, és a D&D-k, amit írtak karaktereket, hogy fogták a könyv karakterét, szétdarabolták, de igazából, érted, mit tudunk meg az Ógiről? Te tudnál neki személyiségjegyeket adni, hogy egyszerűen...
Nem, de igazából egy ilyen... Szerintem a könyvben sem volt. Tehát, nem. Az első könyvben, a háromtest problémában nincsenek karakterek a Dashing kívül.
Nincs. Nincsenek, igen, de hogy épp az nem is igazából arról szólt, annyival a tudományosabb vagy, hogy a rejtély jól van, de hogyha meg belerakok karaktereket egy sorozatba, akkor, főleg új karaktereket, akkor elvárnám, hogy akkor azokat meg lehet érdekesen, izgalmasan írni, és amit szerencsétlen Samwell Tarly játszott, az is egy annyira egy karikatúra figura volt.
Kellett volna összevonni.
Szóval, hogy sok, szóval azt mondom, hogy négy fős sok volt, mert négy fő szereplője volt a sorozatnak, ez a tudós társaság, három bőven elég lett volna.
Igazából öt, de...
Még, jó, öt, akkor főleg, jó.
Látszik, hogy vagy.
És szerinted melyiket felejtettem el?
Az Ógit. Nem, a Wilt. Nem.
A Wilt az melyik?
Az rákos.
Nem, hát neki épp az, hogy neki lesz funkciója, szóval, hogy a...
Hát akkor a fekete,
Nem direkt, de hát ő is mit csinálta?
Tehát a végén ő lesz a főszerep. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert... De akkor térjünk így vonjuk be szerintem most már egyben, mert nem nagyon... Látszik, hogy érdekes tapasztalat, hogy nagyon nehéz külön választani azt, hogy adaptációként, vagy nem adaptációként beszéljünk róla.
Azt mondom, hogy ezek a karakterek számomra, mintha nem adaptációként nézem, hanem sorozatként is annyira sablonosak voltak jó részt, semmilyenek. Szóval az Ógit játszó színész, erre még a színészi játékával is rárakott, hogy annyira, nem az, hogy ripacskodás volt, de amikor így részegen ott iszik a sorozat végén, és annyira ilyen, nagyon most eljátszom, hogy ki vagyok borulva, és részeg vagyok.
Szerintem ez amit mondtál, és én is egyetértek, hogy egy olyan színésznőt castingoltak erre a szerepre, aki még hogyha... Tehát, hogy nem olyan nagyszerű színésznő, hogy el tudja hitetni velünk, hogy ő egy tudós.
És most...
És ez így alapvetően rányomta a bélyegét, és ebben teljesen igazad van.
És most a javíts ki, a tévedek, mert te olvastad a folytatás regényt. Próbál meg spoilermentesen elmondani, de hogy abban ugyanez az a terv, mint itt a sorozatban, szóval, hogy a rákos tanár karaktere megjelenik a folytatás regényekben.
Ezt akartam az előbb mondani, csak, akkor itt tényleg nem akarok spoilerezni.
De csak, hogy igen,
megjegyzés ez, amit így elmondtál, hogy igazából ezek a karakterek, akiket itt most azt mondod, hogy öt részre szedték az egy karakter. Igazából az összes karakter létezik a folytatásokban, csak már most elkezdték bevezetni őket. Tehát, hogy nem szabdálták igazából szét azt az egy karaktert, hanem igen, mindenkinek megvan a szerepe, gyakorlatilag nem nagyon van olyan pont a sorozatban, ami a könyvben ne tűnne föl egy-egy ponton.
Mert ami...
Kisebb-nagyobb jelentőséggel, mint ahogy itt előadták, de... A válasz igen.
Mert amit ellenpontként akartam mondani, az pont az, hogy a Will-nek a karakter, aki ugye rákos lesz, és most már beszélünk spoileresen a sorozatról, szóval nyilván elmondom, és látjuk, hogy a sorozat végén gyakorlatilag arra vállalkozik, hogy szétszedjék a testét, és az agyát kiküldjék az űrbe üzenetként. Szóval neki volt szerintem egyedül az emberi karakterek között ebben a sorozatban egy tök jó, logikusan felépített karakteríve, amiben voltak gondolatok, hogy igazából tényleg, ha tudod, hogy így is úgy is meg fogsz halni, akkor miért ne csinálnád ezt? Annak ellenére az, hogy ezt a szerelme kedvéért csinálja, az megint egy annyira fölösleges ilyen... És az összes romantikus beletoldás annyira fölösleges volt szerintem, az a minimális is, hogy ugyanúgy fölösleges volt, hogy a Jelvenji, aki felfedezi, hogy jönnek a Földön kívüliek a 60-as évek rádió teleszkópjával, hogy kiderül, hogy a Mike Evans-szal minek? De hogy nincs is ugye ennek foganatja.
Hát ráadásul tökéletesen alássa az egész kiindulási pontot, meg a lényegét az egész sorozatnak, vagy az egész történetnek, hogy ugye azért lett öngyilkos a lánya eredetileg,
igen.
Mert hogy a tudomány ugye a szofonok miatt nem létezik, vagy úgy tűnik, hogy a tudomány hamis. Ugye ez a tudomány nem létezik. És most megváltoztatták arra, hogy azért ölte meg magát, mert rájött, hogy az Evans az apja, meg hogy mit csinált az a... És így tökéletesen ellentmond annak, ami a könyv történetének, vagy az eredeti történetnek a lényege, hogy a tudósok annyira annyira fontos az, vagy mit jelent számukra a tudomány, és képesek megölni magukat, hogyha ez nem létezik. De beszéljünk egy kicsit arról is, hogy mi tetszett benne. Egyébként szerintem én a karakterekkel a végére tökre kibékültem, tökre megkedveltem őket, nyilván Ogin kívül, aki így nem is nagyon szerepel gyakorlatilag, igen, az, hogyha csak szerepel.
Azt mondja, például a Will karakterének a útja, azt szerintem az egy teljesen jól megért
sorozat. Például a Lincseng is, ugye a szerelme, ő is a színésznő szerintem.
Ő is.
Jess Hong játszom, mert az angol nevet nem
abszolút, hangi, abszolút jó volt, és főleg mellette éreztem a Ogit fölöslegesnek, ahogy láttam, hogy igazából az ő szerepét is eljátszhatta volna ez a színésznő.
Rájöttem, hogy az a fura ebbe az egész, az volt a fura sorozatban, de az, hogy nem tudom, hogy nem, nyilván én személyesen nem, de hogy nem is tudom elképzelni, hogy lehetett volna jobb, ügyesebben vagy jobban megcsinálni, hogy minden karaktert egyszerre vezet be, de hogy az évadot tekintve is máshol lesz jelentőség a karakterüknek, vagy cselekvése, és hogy így egy csomó ideig parlagon feküdt, de csak úgy vannak, és ettől lesz ilyen az egész, ilyen kicsit kaotikus.
Aki abszolút jó karakter volt, az a rendőr nyomozó.
Benedict von
Krekke. Igen, ő a könyvhöz is nagyon jó casting volt.
Tökéletes
casting volt. És ő karizmatikus is volt, szóval, hogy az ő részeit élveztem a legjobban. Illetve, ahogy mondtam, szerintem egyrészt tényleg tök jó nyilván felvetés ez, az egész alapfelvetés, mert, és most már megpróbálom spoileresen összefoglalni, hiszen ugye alapvetően arról van szó, hogy a Jelven Si a 60-as években rájön arra, hogy jönnek a Földön kívüli lények. És azért jönnek ide a Földre, mert az ő bolygójuk élhetetlen, az ő bolygójuk jelenik meg ebbe az említett videójátékba, ahol a kaotikus és a stabil korok váltakoznak. És igazából a videójátékot majd a 2000-es években, vagy 2020-as években arra használják az addigra már a Földön kiépült, Földön kívüli szimpatizánsok, hogy új tagokat vonjanak be az ügyüknek, aminek az a lényege, hogy megágyazzanak a Földön kívülek eljövetelének, vagy a inváziónak ennek. És szerintem eleve ez egy tök jó érdekes téma, hogy gyakorlatilag az elnyomást választani, amikor tényleg látod, hogy a Földön mondjuk rengeteg probléma van. A emberi környezetszennyezés, erőszakosság, folyamatos háborúk, kiirtjuk egymást, hogy mennyit ér a szabadságunk, hogy hajlandó lennél-e a szabadságodat azt mondani eldobni, ha cserébe jön egy ilyen jóságos valami nagy vezér, és azt mondja, hogy ő megjavít itt mindent. Látjuk kicsiben, hogy igen, nagyon sok ilyen ember van, aki eldobja a szabadságot, hogyha a Kádár papa azt mondja neki, hogy itt lesz a krumplileves. Ami viszont nekem hiányzott például a sorozatból, ebből a sztoriszából, hogy a sorozat a könyvben jobban kidomborították, hogy a Földön kívüli szimpatizánsoknak van egy ilyen pártszakadása.
Igen.
És vannak, akik el akarják teljesen pusztítani gyakorlatilag az embereket, és akkor a Földön éljenek majd a Trisolaris faj, a Földön kívüliek, vagy vannak olyanok is, akik csak együtt akarnak élni a Trisolaris-szakkal, és ugye majd a Trisolaris népe megmenti a Földet. Igen. És ugye a könyvben ez a szakadás ugye a Yevhen Jin, meg a Mike Evans, két vezető között alakul ki, de a sorozatból igazából nem látjuk ennek a szakadásnak az okát.
Egyébként nincs is.
Csak az,
ez a szakadás,
és eljött, benne. Igen, és eljött az van, hogy ők összekavartak egyszer, és azóta nem tudom, nem állnak szóba, vagy valami, és nekem például ez tökre hiányzott, mert szerintem itt ebbe téma lett volna.
Igen, abszolút, ezt én is hiányoltam, de ugye el tudom képzelni, hogy a következő évadban ezt jobban kibontják, tehát azért van még erre tér, ezzel tudnak játszani, elvégre ezért adaptáció, de igen, ezt én is nagyon hiányoltam, ez rohadt érdekes lett volna, ehelyett az utolsó három rész, ugye azt még talán elmondhatjuk spoiler nélkül, bár mert aki látta az könyvet is úgyis.
Már így spoilerezünk.
De igen, hogy mármint a könyvre tekintve spoilerrel, hogy ugye az első könyv az ötödik részig dolgozza fel az első könyvet, utána már belekap a következő regénybe, és a Sötét Erdőbe. Szóval ez a szabadsága megvan igazából az adaptációnak, hogy úgy mozgathatja időben ezeket a témákat, ahogy akarja, és ő arra használta most ezt a második felét az évadnak, vagy az utolsó három részét, ami nekem kifejezetten tetszett, hogy ahogy az első felében ugye felépítette ezt a tudománnyal való meghasonlulást, és aztán kiderült, hogy mi történt, és hogy milyen csapdába estek itt a Földön a szofonok miatt, hogy nem tudnak a tudományba előrelépni. A második fele, meg mintha elkezdett volna azzal foglalkozni, hogy milyen morális dilemmákkal kell a tudósoknak is szembenézni, vagy a haladáshoz szembenézni, mit kell feláldozni, és mondta, és ez baromira tetszett, hogy nagyon csak még elkezdte megpendíteni ezt, de itt már sokkal jobban azon volt a hangsúly, ugye a Will meg a Jean szerepében, vagy kapcsolatában is, az nagyon szépen ki volt dombolítva például, és nekem én ezért nem utáltam annyira ezt a szerelmes szállat, mert hogy ez tök jó volt benne, hogy feláldozza magát, nem áldozza fel magát, de amúgy az emberiségnek az az érdeke, hogy feláldozza magát, de akkor a csaj most, hogy megteszi, amit a csaj kér, de a csaj mit fog dönteni, vagy mire fogja megkérni, és ez szerintem tök jól körbe lett táncolva.
Meg amúgy a sorozat vége felé, nyilván van egy ilyen montázs, amikor kiderül, hogy jönnek a földön kívüliek, hogy ott mutatják, hogy így alakulnak ilyen földön kívülieket váró csoportulások, meg nyilván akik harcolnak ellen, szóval valószínűleg ez a rész a következő évadokban, hogyha lesznek, nagyobb teret fog kapni. Meg hát engem is, mivel én olvastam a könyvet, szóval nyilván a rejtély számomra nem volt nagy, mert pontosan tudtam, hogy a tudományt, a földön kívüliek mahinálása hamisítja meg, a videójáték arra fut ki, hogy bevonjanak még több tudóst, akik majd elősegítik a földön kívüli inváziót. Viszont az, hogy mit tesznek az emberek, hogy készülnek fel, hogy mi lesz az ellentámadás, ugye az nincs van az első könyvben, és az a rész szerintem nyilván tök, nem tudom, izgalmas volt, és egy tök érdekes, jó ötlet volt, ahogy elkezdték ezt felépíteni.
Azt a sorozatban falnéző, a könyvben falképzőként van fordítva. Igen, hogy a saját gondolataikban kell a kiválasztottaknak kitalálnia, hogy azért választják ki ugye az egyik főszereplőt, ilyen falnézőnek, mert hogy meg akarják ölni. Ergo, valószínűleg azért akarják megölni, mert ő tudhat valamit, amivel a Trisolájuszk megölt, de mivel meg akarják ölni, ezért lesz ő fontos ember, és ilyen iszonyat paradoxikus az egész, de ez ilyen nagyon izgalmas, és tök érdekes kérdéseket fed föl, és most, hogy ezt így mondtad, így igazából egyértelmű leszem, hogy körülbelül ezért várom én hogy legyen folytatása, mert az utolsó részekre kezdett felépülni úgy, sokkal lassabb lett, de sokkal érdekesebb, és ott épült fel úgy, amit szerintem jól működhet egyébként a folytatásban. Jobban, mint mondjuk az első pár rész.
Igen, ja, meg most, bocsánat, most mondtál ilyen pozitívumokat, mondok egy negatívumot. Amikor belépnek a videójátékba, és mindig van az a kislány, akit meg kell menteni, az is annyira végtelenül ilyen szájbarágósan, ilyen amerikai dolog volt, hogy ott a virtuális kislányt mentse meg, és tudod, mi jutott eszembe? Hogy az megint azt ásta nekem alá az a jelenet, hogy kettészették a főszereplőt, a Ógi, meg a, bocsánat, nem teszem be, az ázsiai tudósnőnek a neve.
Yincheng, azt hiszem.
Yincheng karakterére, mert ugye Yincheng volt az, aki játszott a videójátékkal, és ő találkozott mindig a kislány, a virtuális kislányjal, aki mondta, hogy mentse meg. És utána az Ógi, miután az Ógi találmányával elpusztítják a Michael Vanszéknak a hajóját, ott látja meg a kislánynak ugye a holttestét, vagy kb. Annak. Mennyivel jobb lett volna, hogy ez ugyanaz a karakter, nem? Ez annyira egy kihagyott zicser, hogy miért nem az a karakter látja meg hogy megölte azt a virtuális látmását, akiről mintázták, akivel találkozott, és így...
Igen, amúgy ez eszembe se jutott, de tényleg ez így ezért. De nyilván Yincheng más szerepe lesz, az egész, más szerepe van az egész történetben az évad második felében, és nem vihették ezt is rá, hogy ő meghasonuljon magával. De igen, ez tök jó, hogy mondod, ez eszembe se jutott, de valóban egy nagyon kihagy az ígyszer. Viszont, hogy jót is mondjak ki a játékokról, tök jó volt, hogy ezt tudták aktualizálni, és így, ugye 2008-ban játszódik az eredeti könyve, 2006-ban most nem vagyok biztos benne, de a lényeg, hogy a 2000-es évek közepén második felében, és ott egy ilyen VR ruhás, ahogy 10 évvel ezelőtt elképzelték, nagyjából 15 évvel ezelőtt elképzelték a VR játékokat bemutatva. Itt meg ugye egy ilyen ultramodern maszkot kapnak, és hogy szerintem baromi látványos volt és baromi jól volt bemutatva a három test világa, a játéknak a világa. Mm-hmm. Az ilyen viszonylag unalmas rész volt, amíg nem jutottunk el a végkifejletig, vagy így nem az volt a legérdekesebb. Itt viszont az volt szerintem, én azokat a részeket vártam a legjobban, hogy játszanak.
Igen, bizonyosan jól nézett ki, bár ott például hiányoltam nyilván kicsit, hogy így nem tudom, jobban belemennek a kutatásba, uh-huh. vagy
a felfejtésében. Könyvben sincs jobban
így. Hát jobban, sokkal hosszabban írják, hogy hogy találják ki ugye az emberi számítógépet. Ugye a sorozatban már csak ott van az emberi számítógép, a könyv meg tök hosszan, hogy ez tök érdekes.
Értettem, hogy azt amúgy miért hívni. Tehát így nem volt értelme a sorozatban, csak egy oda tenni, hogy nem értetted a könyv, meg az iszonyat szórakoztat, hogy leírja, hogy akkor csináljunk emberekből számítógépet, és hogy működik.
Igen. Jó, és igen, ott ugye meg az is volt a lényeg, hogy ugye akkor derült, hogy 3 nap van, mert hogy azzal kalkulálták ugye el a emberi számítógépből, azt hiszem, hogy 2 nappal kalkuláltak, és nem kalkulálták bele azt, hogy a 3 nap ugye egymás mögé állhat talán.
Hát igen,
volt egy ilyen számítási hiba.
3 nap volt, csak az volt a lényeg, hogy nem számoltak a legrossz. Tehát hogy nem lehet kiszámolni az összes lehetőséget, meg hogy mikor fog eljönni.
Igen.
De hogy nem tudom, alapvetően igen, itt az első pár részben még nagyon próbálkozik magára találni, de egyértelműen szerintem az 5. rész volt a kiemelkedő. Ugye abban van a legkiemelkedőbb, amiben a Evans hajónának az elpusztítása volt, vagy történt meg, meg kiderül, hogy mire készülnek az idegenek és a szofonok jelenléte. És az a rész szerintem iszonyat zseniálisan volt felépítve. Maga a hajó feldobrabolása az kegyetlenül jól nézett, és iszonyat kegyetlen volt, és
de nem, nagyon brutál. Az meglepett engem, hogy ennyire brutálisan belementek, mert ugye a regényben csak így hogy kb. Azt említik, hogy nyilván, hogy ott kb. Hajósok, vagy, és úgy képzeled el a regényben a leírás alapján, hogy ott nyilván ott ilyen terroristák vannak,
igen,
csak
igen.
Itt meg mutatják, hogy gyerekeket ketté vág és itt az engem is meglepett, hogy ennyire véresen, és
igen, hosszan
tényleg, hogy nem csak tényleg távolról mutatják, hanem hogy így mutatják, hogy gyerekek meghalnak, meg nem tudom, így...
Hát igen, meg az a jelenet, amikor az Evans ugye menekül, és eljut a lépcsőz, és tudja, hogy nem mehet le a lépcső meg a másik irányból, leugrik, eltörik a bokája, és nem tud mit csinálni.
Én azt hittem, hogy ott meglépik azt, hogy ő túléli, mert hát ugye elég nagy színész ugye játsza.
Ez jó beltetés volt,
Jonathan
Pryce.
Igen, és akkor hogy lehet, hogy neki... És nyilván az a baj, hogy tényleg az a baj, hogy annyira leíró a regény, hogy az a regény hibája, és hogy tényleg nincsenek benne karakterek. Szóval ott is a Mike Evans karakteréről semmit nem tudunk meg, csak valahogy a könyvben...
Hát csak egy ilyen őrült környezetvédő, aki gombákat, amiket akar meg, vagy a madárfajt akarja megmenteni, úgyhogy kiírtja az emberiséget az űrlényekkel.
Csak valahogy a könyvben ő abszolút nincs, tudod, középpontban, és a regényben meg azért van az embernek ilyenkor szerintem kicsit hiányérzete, hogy itt van egy úgymond fontos szereplő, aki így megjelenik, és szinte utána rögtön meg is hal, mert hogy nyilván hozzászoktál, hogy a sorozatoknak hogy építik fel a karaktereit, vagy...
Igen, de ez jó beltetés volt szerintem. Tehát én is ezen meglepődtem, de mivel nem ismertem a sztorit, akkor így az ilyen jó eső érzés volt. Amit meg kicsit hiányoltam, mint adaptáció, hogy nem fejtik ki jobban azt, hogy hogyan próbálják a Trisolarisiak az ő földi követőiken keresztül a tudományt másképp is megakadályozni, mint a szofonokkal, hogy a könyvben többször kitér arra, az ilyen tudománytagadó mozgalmak igazából a Trisolarisiak követői által vannak elterjesztve, és akár, hogyha itt most erre annyira jól rá lehetett volna fűzni az oltástagadástól kezdve rengeteg olyan mai ostobaságot, ami így iszonyat mértékben terjed, és valahogy ezt valamiért kihagyták, hogy nem is értek, hogy miért, pedig annyira lehet van, és azért van, hogy 8 részén 10 simán elfelejtett.
Lehetett volna benne egy jelenet, ahol egy ilyen Mi hazánk oltás ellenes tüntetésről kiderül, hogy a Trisolarisiak szervezik meg, hogy...
Hát és ők mondják azt, hogy a Mi hazánk.
Igen.
Kinek a hazája. De abszolút. Szóval ezt egy kicsit hiányoltam, meg hogyha már a negatív dolgoknál tartunk, egy dolog volt, amit így nem is értek, hogy miért. A sorozatban, a második részben látjuk azt a múltban, hogy a elküldi a, felveszi a kapcsolatot az űrlényekkel, ugye, és direkt elküldi nekik, hogy gyertek ide, foglaljatok el mindet. És két részre derül ki, vagy derül ki a főszereplőink számára, hogy a Jevenzsi, az idősebb Jevenzsi a vezetője ennek az egész. Most ezt nem is értem, mert hogy annyira nem volt semmi hatása annak, hogy a főszereplők számára kiderült ez, mert már részektől előbb tudtuk, és a könyvben meg ez az egyik központi fordulat.
Jó, igen, itt előbb, mert itt a pilot, vagy az első rész epizód végén, igen, nyilván ez volt a fordulat, hogy kiderült, hogy ott a kedves néni, akit így megismertünk, az hát igen, ugyanaz, aki a múltban szerepel. De mondom, hogy nekem pont ott az volt a bajom, hogy ott az én gyűlés jelenetlen nekem inkább tényleg azt hiányzott, hogy jobban a pártfrakciók szembenállására kitérjenek volna. Viszont aki mint karakter, aki tetszett, bár nyilván hát ő sem nagyon mély, vagy érdekes egyelőre, az a fanatista bérgyilkos lány, akinek, és főleg lehet, hogy azért...
Aki teljesen önálló karakter a sorozat, tehát hogy nem könyvben láttam.
De lehet, hogy egyelőre igen, azért tetszik, mert nincs benne a könyvbe, és ezért tudod, hogy ő hozhat számomra valami, tudod, váratlan vagy, és kíváncsi vagyok, hogy vele, tudod, milyen irányba akarnak még ugye elmenni. Ja igen, meg ugye nem volt benne az, hogy a Wen Yanjin, ami szerintem egy kicsit kiadott zicser, hogy ő ugye a állomáson megöl két embert azért, hogy ne lepleződjön le az ő emberellenes ugye összeesküvése. Szóval ott kicsit, és épp ezért, hogy ez összefügg azzal, hogy a űrlény frakciókkal, hogy kicsit a így jobban ki lehetett volna, igen, ezt
ki lehet elérni ilyen szempontból,
hogy ő miért akarja nagyon, hogy jöjjenek a űrlények, de hogy cserébe meg, hogy mások miért egészen más, hogy látják ezt, hogy miért kell jönni az űrlényeknek.
Kicsit nekem azért is, hogy te is ezt mondtad az elején, és több helyen is hallottam, hogy igazából a múltbéli részek voltak nagyon jók a sorozatban, amivel így egyetért is értek, mert tök autentikus volt, viszont én azoknál érzem abszolút azt, hogy lehetett volna többet elmondani, mert nagyon sok olyan aspektus kiszedtek a történetből, a Jevenzsi fiatal korából, ami az ő karakterét így mélyítette volna, hogy miért jutott el addig a döntésig, hogy neki visszaválaszolni kell a Trisolarisi flottának, vagy a Trisolarisiaknak. Mert hogy ugye ez a könyv közepén vagy a végére derül ki, hogy ennek a könyvnek a főszereplője igazából ez a lány volt, vagy hát öreg hölgy már a végére, és így az ő története mesélődik el, az ő élete, és az így a könyvben, vagy a sorozatban valahogy nem állt össze, mert nagyon sok helyen ilyen leegyszerűsítették, és egy ilyen, tényleg a, nem tudom, ilyen terrorista lett a végén már, aki megbánta a bűneit végül, de eredetileg olyan sokkal komplexebb karakter lehetett volna ő.
Mármint, hogy a regényben mondod, hogy egy...
Aha, abszolút, szerintem ő sokkal...
Nem tudom, nekem a regényben például nem derült ki teljesen a végére, hogy ő mennyire bánta meg a tetteit, mikor kiderül számára is, hogy a Trisolarisak ilyen abszolút pusztító szándékkal érkeznek majd a Földre, és ő tehet erről.
Ez kiderül, hogyha tovább olvasod egyszer, akkor ki fog derülni.
Hát tovább akarom olvasni, csak nem lehet kapni soha a második regényt. Megint ott van valahol a Csillagkapu sorozat, el van dugva, hogy nem lehet beszerezni a dolgokat, hogy podcasteljünk így. Komolyan.
Podcastel is meg nem vagy el nem olvasod, vagy meg nem nézed dolgokról. Szóval, összegezzünk?
Van még benned valami, ami... Jó.
Gyorsan elfutottam a jegyzeteimet, és úgy érzem, hogy szerintem mindenről beszéltünk. Annyit hozzátennék még talán, hogy nekem vizuálisan amúgy nagyon tetszett, ami így a végére kialakult a látvány világa. Izgalmasnak tehát nyilván Netflix mércével nézve nem lesz egy korszakalkotó óriási sci-fi sorozat valószínűleg.
Meg a tervről, igen, hogy mondtad ezt, hogy ami tényleg egy tök jó terv, hogy úgy találjuk ki a Földön kívüliek elleni tervet, hogy nem mondhatjuk el senkinek, mert és le se írhatjuk, mert hogy a ellenség mindent ugye lehallgat. Ez nyilván tök jó, de nekem a másik is tetszett, hogy oda juttatják, ugye, megpróbálják ugye oda juttatni az agyat. Meg az is, hogy lehibernálják ugye a vezető, a Charles Dance, akiről nem beszéltünk, és...
Nem a Charles Dance, hanem a Liam Cunningham.
Ja, igen, a Liam Cunningham játssza a nagy hogy nem tudni, melyik titkosszolgálat, valószínűleg az összes titkosszolgálat vezető emberre, mert mindenki így elképed, amikor így mutatja ki, és azt hiszem, az kicsit viszont komikus, ilyen nagyon, nem tudom, filmesen komikus, hogy amikor jelent neki a Benedict Wong, ugye, aki az ilyen fősem, azt mondja, hogy egy hatalmas, tök üres szobába ül, mindig egyedül, és nincsenek előtte papírok, nincs előtte számítógép, mit csinál? És csak ott ül egy ilyen hatalmas üres szobába, mint a Palpatine, és akkor bemegy hozzá jelentést tenni. Az kicsit komikus, de hogy igen, hogy ez a fajta íze, hogy lehibernáltatja magát, mert ugye 400 év múlva érnek ide a Földön kívüliek, és nyilván, hogy kell valaki, aki átlátja az egész Földön kívüli szervezést, és akkor mit tudom én, évente egyszer, vagy hogy jön ki a matek, kihibernálja magát, elmondja a dolgokat, és akkor visszafekszik ugye a hibernáció, aztán következő évben megnézi megint, hogy hogyan alakulnak a dolgok, és hogy ez benne az érdekes szerintem, az alapvető probléma felvetésben, mert ugye az emberiség rövid távra van kódolva mindenben. De politikában is azt látjuk, azért mennek nagyobb a populista politikusok, mert mindenki azonnali mostani dolgot akar mondani. És hiába megemlíti valaki, hogy amúgy klímaválság van, amúgy környezetszennyezés, ezek ugye nem olyan dolgok, amikkel azonnal lehet tenni, hanem ezek hosszú éves, évtizedes változásokat igényelnének. De ugye ezekkel meg senki nem akar foglalkozni. Senki ezt nem látja át, nem tudja elképzelni, és úgy van vele, ahogy ugye aki érdekes karakter lehet a folytatásban pont, a Saul, aki úgy áll hozzá, hogy őt nem érdekli, hogy jönnek az Földön kívüliek, mert 400 év múlva érnek ide, miért érdekeljem? Ő is halott lesz, a gyereke is halott lesz, mi lesz 400 év múlva? Lehet, hogy ide se érnek a Földön kívüliek, lehet, hogy addig érted, atomháború kitör, és elpusztítjuk magunkat, az Földön kívüliek meg már minek jönnek ide, és a végén ugye mégis ő lesz gyakorlatilag az egyik ilyen, akinek majd tennie kell akaratlanul, és hogy szerintem tök jó, ahogy megjelenti ezt a alapvető emberi mentalitást, hogy miért nem foglalkozunk tényleg olyan, egyszerűen nem foglalkozunk, és képtelenek vagyunk olyan dolgokkal foglalkozni, amikről tudjuk, hogy eljönnek, látjuk, hogy jön, de annyira messze jön, hogy nem teszünk ellene semmit, mert úgy érezzünk, hogy nem tehetünk ellene semmit. És emiatt lehet szerintem, és emiatt örülnék, ha elkészülnének a folytatások, mert ez lehet amúgy egy különösen érdekes téma, amikor ugye a konkrét tényleg lépésekről és harcról van szó, mert gyakorlatilag az első regényben is, és a sorozatnak annak a részében, ami a első regény dolgozza fel, odáig jutunk, hogy kiderül az, hogy jönnek a Földön kívüliek, és mit akarnak a Földön kívüliek. Szóval ezért mondtam az elején, hogy ez egy nagy expozíció gyakorlatilag, mert erre fut ki a videójátékos rész, erre jut ki a miért nem működik a tudomány úgy, ahogy szeretnénk rész, és erre jut ki gyakorlatilag minden, hogy jaj, jönnek a Földön kívüliek.
Igen, amúgy tök jól összefoglaltad szerintem a lényeget, és szerintem a verdiktjét is a podcastnak, hogy a sztori az határtalan alapanyagot ad arra, hogy ez nagyon érdekes folytatás lehessen, és ezek után szerintem kimondhatjuk ketten, hogy különböző mértékben, de azt gondoljuk, hogy ez egy pozitív adaptáció lesz, nem, tehát várhatjuk.
Igen, nem volt ez egy rossz sorozat, és szerintem azért így nagyobb hype-ot érdemelt van. Szóval most utólag megnézve azért nem feltétlenül gondolom, hogy ez egy akkor, hogyha heti rendszeressége jön ki, ez akkora lett volna, mint a Lost, de hát nyilván azt már nem is lehet megugrani, mert az annyira váratlan volt, ugye, ma meg már mindenki benne van, hogy most újabb ilyen rejtélyes sorozat. Viszont azért lehetett volna ennek egy jobb, tartósabb ilyen köztudatban lévése, bár hogy te is mondtad, elvileg még mindig ez a legnézettebb sorozat mostanában.
Hát nem a legnézettebb, tegnap néztem, azt hiszem negyedik volt a héten, de igen, itt van, nem tudom, ez világszinten meg. Őszintén semmi rálátásom nincs arra, hogy fogalmam, hogy világszinten mennyire volt sikeres. Gyanítom, hogyha annyira rohadt nagyot ment volna, akkor már bejelentették volna a második évad megrendelését. Hát én csak remélem, hogy amúgy szánnak rá annyit. Ismerve a folytatásokat, talán szerintem még egy második évadot alacsonyabb büdzséből is meg lehetne csinálni, és az tök jó lenne, hogyha ezek a sztorikat viszont, meg felsoroltál egy csomó olyan tök érdekes narratívát, vagy történet kiinduló pontot, amit így tovább lehetne vinni, és baromi érdekes lesz, baromi érdekelne, hogy csinálják meg. Szerintem, hogyha valaki arra kíváncsi, hogy hogy tudják filmen ábrázolni, amit olvas, akkor nézze meg a kínai verzióját, mert az tényleg egy szó szerinti adaptációkban minden 30 részben úgy van, mint a 400 oldalas könyvben. Nem néztem még, csak az első pár részben néztem bele. Elképzelni nem tudom, hogy ezt a könyvet, aminek tényleg annyi minimális cselekmény, vagy 30 részben hogy lehet izgalmasabb
feladni. Ez
de, de aki ilyen adaptációt akar, az megnézheti az. Egy dolog hiányzik ugye csak a kínai adaptációból, a kulturális filmadalom terrorja a 60-as években, amit egyszerűen kihagynak.
De én nem is azt mondom, szóval nem attól
lesz. Érdekesre vágyik, meg tényleg látványosra, mert szerintem tényleg látványosra sikerült a sorozat azokon a pontokon, ahol kell, és izgalmas sorozatra, az mindenképp nézze meg.
De ahogy, szóval én is azt akarom mondani, hogy ne az jöjjön le, hogy akkor szerintem az lenne a jó sorozat, ami egy az egybe a könyv. Nyilvánvalóan azt én is értem, hogy a cselekmény miatt, igen, miért kellett például több szereplő, vagy miért kellett átrakni a hangsúlyokat a szereplők között, mert nyilván filmen sokkal jobban működik. Csak azt mondom, hogy például míg voltak ebben tényleg nagyon jó adaptációs castingok, vagy húzások, ha a castingról van szó, ahogy mondtuk már például a Benedict Wong karaktere teljesen abszolút tökéletes. Mert ha új karakterről van szó, akkor szerintem a tök jól illett bele, és tök érdekes volt ez a bérgyilkos lány, csak ahogy ezt korábban kifejtettem, néhány ilyen adaptációs húzásnak, még hogyha értem is a létjogosultságát, van, amit kicsit bénának éreztem, valamit meg nem tudom, fölöslegesnek, vagy időhúzás szerűnek, szóval például az, hogy túl sok karakter volt, kicsit így túlburjánzva, szóval, de nem azt mondom, hogy nyilván, hogy egy az egybe kéne egy könyvet szóról szóra megcsinálni, mert hát nyilván egy film, meg egy könyv az eleve egy igen, máshogy mesél.
Nyilván nem ez lesz az új Battlestar Galactica, meg az évtizedes sci-fi-je, most az első évod után biztosak lehetünk benne, nagyon érződik, hogy annak ellenére, hogy tényleg egy olyan Husky-fi regényről van szó, ami helyenként nem is csak nehezen olvasható, de akár unalmas is lehet a közönségnek sokáig, az sokkal populárisabban dolgozzák föl, és nem magyarázzanak annyit a fizikáról, de hogy egy ilyen, tényleg egy nagyon szórakoztató, izgalmas, rejtélyekkel teli sci-fi sorozat, amit így tökre hiányzik szerintem mostanában. Ami amúgy nem igaz, mert minden évben szokott ilyen lenni, de hogy sokkal, inkább úgy mondom, hogy sokkal jobb lenne, hogyha sokkal több ilyen készülne.
Igen, például ez sokkal jobb rejtélyeskedő sci-fi sorozat volt, mint az előző, amit a Netflixen láttam, a 1899, nem tudom, még emlékszik-e valaki rá tavalyról, az például szörnyű ilyen rejtélyeskedő bullshit volt.
Hát például ez nem kevés, olyan. Talán, hát nem tudom, például egy tavalyi, ugyan az Apple TV-n érkező Silóhoz képest például szerintem számomra nagyjából egy szintű élmény volt, úgyhogy abszolút ajánlani tudom. A végére még csak annyi gondolat akartam ráfűzni, hogy nekem ami a legjobban tetszik ebből a történetben, az a gondolat, hogy az idegenek el akarják foglalni a bolygónkat, és ahhoz, hogy leigázzanak minket, azt választják a leghatékonyabb eszköznek, hogyha a tudományunkat pusztítják el, és nem engedik fejlődni. Igen. És ebből szerintem ez iszonyat beszédes, de jó sokat lehet róla gondolkodni, és érdemes rajta elgondolkodni, hogy mi történik, hogyha az emberek nem hisznek a tudományban, vagy nem foglalkoznak vele eleget, vagy úgy gondolja, vagy egyszerűen csak nem hajlandók elfogadni azt, mert nem tudom, miért nem szokták az emberek elfogadni az alapvető tudományos bizonyítékokat különböző dolgokra, mint például a Föld
formáján alakul a Föld,
hogy ezt bármi ilyesmi, de ugye az utóbbi években nagyon fontos téma volt a Covid miatt folyton, de ugyanúgy, amit mondtál, a környezetvédelemhez, vagy a globális felmelegedéshez is nagyon fontos lenne, hogyha így értenék az emberek azt, hogy mennyire számít az, hogy a tudomány, igen, mennyire égetőbb, és hogyha a megbízható szakértők és tudósok azt mondják, hogy ezzel muszáj foglalkozni, akkor ez ne csak opcionálisan lehessen komolyan vehető, mert igazából ez a kérdése a sorozatnak, ez minden ilyen problémára visszavezethető, ami itt mostanában, vagy az elmúlt évtizedekben felmerült a tudomány és a civil emberiség kapcsolatával.
Igen, ezzel egyetértek. Így van, ahogy mondod.
Akkor köszönjük, hogy itt voltatok velünk most is. Tartsatok velünk a következő adásban is, és kövessetek
a social médiában.
Sziasztok!
Hol volt, hol nem volt.
Ennyi volt már a Roboraptor.